És már rajzolja a hangsávot. Öregem, 2015. A jövő itt van velünk. Még Bandit várjuk, addig is szeretettel üdvözlök minden kedves égéstér hallgatót. Ez a 173. adás, nem magamtól vagyok ilyen okos, az előbb megnéztem, hogy a múlt héten elmaradt, úgyhogy most igazából egy hosszabb műsort kéne csinálnunk. Meg is ígértem, hogy 2 órás lesz, de hát könnyebb ezt mondani, mint betartani, már rögtön meg is csúsztunk egy 16 perccel a 2 órás műsoridőből, ugyanis Zomborác Ivánnal, aki itt van a stúdióban, Andróci Balázs mellett, meg ugye én vagyok itt, Vály István, és még várjuk Stumb Andris kollégánkán. Ugye Zombival most jöttünk meg frissiben Visontáról, ahol voltunk hát ilyen kérdezfeleleken.
Hát és az, hogy lesz a 24 órás robogóverseny, ugye, a Le Visonta, és lementünk egy picit körülnézni a pályán, beszélni a pálya tulajdonosával, hát, Szásával.
A felmerült kérdésekre, amit a résztvevők írtak, azokra kerestük a válaszokat, de minden nagyon szuper, minden nagyon jó. Úgyhogy tényleg én azt mondom, hogy ilyen pozitív hozzáállással talán még a Kakucsringen találkoztunk annak idején, de Szásán ott abszolút az a nyugalom sziget.
Nem probléma van, hanem megoldás.
Így van, így van. Szóval nagyon-nagyon kellemesen, nem is, hogy csalódtunk, tudjuk, hogy ez egy jó...
Tudtuk, de attól egy jó esőérzés mindig az, hogy...
El vannak intézve a dolgok. Szóval nem megyünk luftra semmivel, mindenbe lesz világítva, megbeszéltük az áramfelvételt, tökre elbír mindenki mindent, büfé non-stop nyitva van, sátorozni. Csillán lehet ott, ahol lehet, de hát tulajdonképpen szinte mindenütt, ahol fű van.
Van egy tűzrakóhely, ott lehet bográcsozni, egyébként viszont a boxban, vagy a pedokban ott az a kempingázfőző.
Sztori, de igazából ott van a büfének, ha kell, akkor főznek gulyást, meg sütnek bárát, meg amit akarunk, szóval nem fog éhen halni senki. Nézők is jól fogják magukat érezni, hogyha nagyon ott akarnak maradni, nekik is van helyük. El lehet kolbászolni, ahová a pálya kerítése engedi. No para. Minden laza. Úgyhogy nagyon-nagyon jó híreink vannak. Be is telt nagyon gyorsan a nevezés. Hát vannak ketten-hárman, akik kelleténél több kérdést tesznek fel, és nagyon-nagyon komolyan veszik, de valószínűleg ez nem az ő rendezvényük lesz, mert ezt nem szabad komolyan venni. Szóval ez nem egy olyan, hogy itt fél millió forintból reszeljük a robogót. Egyrészt nem lehet robogót reszelni nagyon. Másrészt meg, aki ennyi pénzt szár rá, akkor annak valószínűleg a sportértéke se lesz elég nagy.
Ez pont ez, hogy nem arról szól, hogy ki mennyire tud tuningolni, vagy ki mennyire tudja, mint a szabályok között
van pont elég
megtalálni a kiskaput. Aki nagyon be akar reszélni dolgokat, annak ott vannak, mint a Mami Kupa, ahol nagyon jól lehet MZ-t fejleszteni, Simpson Kupa, tehát megvan ennek a maga a területe.
De ez nem egy bajnokság, ez egy egyedi kis házi verseny, amit azért csinálunk, mert buli.
Meg hát igazából azért hívják versenynek, azért tudtuk ezt megcsinálni versenynek, mert a Motomax Sport Egyesület segített nekünk a Mamson keresztül átvinni, hogy ez egy bejegyzett valami legyen.
Innen is köszönjük.
Ne egy ilyen fű alatt okosított valami, hanem tisztán és korrektül.
Na de térjünk oda vissza, hogy miért maradt el a múlt heti adás, meg miért vagyunk most ilyen összetételben itt, hogy igazából se a Karotta, se a Winkli nincs itt, és én ugatok itt a mikrofonba. Az van, hogy ilyenkor szezon, hát a szezon már kezdődött, nem? Asszúr, te vagy itt a legrégebbi bútor darab, az ilyen június végén, ez már így kezd pörögni nagyon ez az autós dolog. Szanaszét vagyunk, annyian nem vagyunk, hogy mindenütt ott tudjunk lenni.
Hát igen,
lenni.
Most ki szabadságon, ki...
Na, közben megjött
ki elfoglaltság. Kinek elfoglaltsága van, tehát munkából kifolyólag.
Ja, rengeteg a sajtóút, rengeteg a bemutató, rengeteg nem csak az autó bemutató, hanem úgy az ilyen technikai nap, meg az egyéb, ugye szabadságra is elmennek ilyenkor az emberek, és hát jellemzően azok onnan csipegetjük le az embereket, amik igazából nem az újságnapi működéséhez szükségesek, mint például az égéstér. És ezért van az, hogy a múlt heti elmaradt, ez nem volt ember, aki meg volt, annak meg annyi dolga volt, hogy egyszerűen nem ért rá. De most már itt vagyunk 4-en, itt van Bandis. Hallasz, tök jó minden?
Minden, király. Arról beszéltek éppen, hogy mennyire súlyosan nehéz szakma ez az autós újságírás?
Hát arról beszélünk, hogy...
Valakinek ezt is meg kell csinálni.
Nem tudunk mindenhol ott lenni. A Winkler az most például Szabin van, mert már nem volt nagyon régen. A Pap Tibi az valami sajtóúton van.
BMW Innovation DM van, egy versenypályán.
Igen.
Nagyon sanyarú a sorsa.
Csikós az Goodwoodban van, de hát...
Szörnyű, szegény.
Nem arról beszélünk, hogy hol vagyunk szanaszét, hogy miért nem tudtunk múlt héten adást csinálni.
Igen.
Mi most kis hián lecsúsztunk erről, mert hogyha el kellett volna mennünk átvenni a robogónkat a Red Baronhoz, amire nem ma fog sor kerülni, hanem holnap, és te Bandi meg
ja,
te
igen, Ivan. Azt nekünk kell elhozni, mert a pistol megmegy Hyundai útra.
Holnap megyek Hyundai-ra.
Jó, úgyhogy oda kimegyünk, azt
két ütemű. És ugye, rezó lesz.
És elő a hátul társafék, ez fontos.
Elő, de legalább elő legyen.
És a kerék, tehát nem ez a kis virsli gumis, hanem legyen egy kis szélesség, hogy, hogy stabilabban lehessen dönteni, hiszen kanyarban dőlnek el a dolgok.
Így van. Úgyhogy okay. Holnap a Zombi meg a Bandi mennek átvenni a szponzor robogunkat, ami
király.
Kikötöm, hogy ne egy nagyon drága dolog legyen, hanem egy olyan, amit amúgy
is megvettünk volna. Válogatunk, ezt garantálom.
Amire mi is összedobtuk volna a lóvét, mert úgy beszéltük, ugye, hogy össze fogjuk rádobni a lóvét.
Hogyha lenne egy Predator.
Igen, egy derbi lesz. Predator kéne.
De nem lesz az olasz robogó.
Ezt elmeséltétek?
Nem meséltük el, hogy ugye, mert ugye... Nem...
Mesélj arról a csodálatos Predatorról, amit átküldtél.
Szóval ez úgy van, hogy amikor mi ezt kitaláltuk, ezt a rendezvényt, az alap volt, hogy egyrészt mi is részt veszünk, mert úgy vagyunk hitelesebbek, hogyha ugyanúgy szívunk, mint a többiek.
Hát igazából mi akartuk megcsinálni, ez csak kellett más versenyző is, mert különben igen, magunknak unalmas.
Ez nem a legjobb.
Igen, és akkor arról volt szó, hogy azt hiszem 70 ezer forintba húztunk meg a felső határt, amire négyen összedobjuk a robogóra a pénzt. Úgyhogy ennél drágább robogónk most se lesz. Ezt kikötöttük magunknak, mert nem lenne fair a többiekre nézve, mert ugye látjuk már, hogy mivel jönnek, van, aki drágább robogóval jön, de van, aki tényleg ilyen olcsó bontószökevénnyel kvázi.
Hát ami volt otthon a kertben általában.
És ezt pontosan ezért találtuk ki, hogy ez egy ilyen dolog legyen, ne verje magát senki nagy túlzott költségekbe, nem kell itt ruhát vásárolni, elég, ha két embernek van, aztán már cserélgetitek egymáson, ez nálunk mondjuk egy kis problémát okoz majd, mert
igen,
az Iván által behozott nadrág, ez rám térdig jön, de a Jackie az,
a Jackie az jó.
Bukós isakunk van.
Meg hát a csapatban igazából nincs két egyforma méretű ember, talán a Bandi meg
én
vagyunk.
De a göbölyös dokinek a gatyájára még én pályázok, még az ő nadrágja lehet, hogy ott lesz.
Hát amit én lukkosra izzadva levesz, öröm lesz fölvenni, imádni fogod.
Leszarom, hát most nem mindegy.
Hát baj, és akkor összeszarod, aztán visszaadod neki.
Nem bálba vagyunk. Hát most
én életem első motoros versenyére Kecskeméten a Gokart pályára úgy mentem el, hogy ott is előírás volt, ugye, hogy teljes bőrruházat, eljeles sisak, meg minden. Oda mentem az előző versenyre, megkérdeztem a szervezőket, hogy miért mondta, hogy nincsen olyan ruhám, hát akkor kérek kölcsön. Kölcsön körbekérdezősködtem a haveroknál, az egyik barátomnak volt egy ilyen teljes Dainézer ruhája, még ugye a 70-es évek közepéről, és nagyon jól nézett ki, tehát protektorok mindenhol, minden, hogy nagyon jó volt, csak hát a 110 centivel alacsonyabb, mint én.
Szorította az acsit.
És úgy volt, hogy ugye csak ilyen görbült háttal tudtam közlekedni, ami a motoron egyáltalán nem probléma, mert úgyis olyan görnyedtem vagy, csak a leszállásnál akkor szoprámra váltottam.
Megvan, hogy hívják az ember ruhában feszengő motorost. Ez a beszart vakon, de erre a szakszó.
Beszart vakon?
Szerencsére a bőrruhát nem követeljük meg, de a protektorokat, meg a gerincvédőt az igen.
A gerincvédő az igazából ott úgy van, hogy ami a Jackie-ben van alap a gerincvédő, az ugye Jackie-vel együtt van, de szerintem nagyon ajánlott egy normális gerincvédőt beszerezni pluszba, mert hogyha valaki elesik, és valaki jön mögötte, az hét szentség, hogy a hátán kapja el. És emiatt például nálunk szerintem mindenki lesz extra gerincvédő, mert hát az gerinc az elég fontos alkatrésze az embernek.
Várjál, hol? Tehát, na igen, és akkor az volt, hogy akkor veszünk robogót, elkezdtünk nézelődni, akkor még a csapatunk, az én, Bandi, Iván, Zács Dani összeállításban működött, ugye mi négyen voltunk versenyzőnek, vagy résztvevőnek dedikálva. Ez közben megváltozott, de már erre is kitérünk. És akkor nézegettünk, keresgéltünk, közben elindult ez a Red Baronos vonal, hogy ők támogatnának, mondtuk, hogy szuper jó, de azért, hogyha mégse jönne össze, azért nézzünk robogot, és akkor hol is volt ez a... Szembe jött
Szegeden.
Szegeden a Derby Predator nevű egyszerűen csoda.
Igazából név alapján választottad ki, vald be.
Nem, hát nyilván, hát most egy Predatorral az ember nem lesz itt. Igazából a Predator csak Arnold tudta legyőzni, de ő nem lesz itt, úgyhogy kész. De amúgy tökéletesen megfelelt, mert alapvetően két ütem és tárcsafék az kell.
És na, meg nem csak előhátul tárcsafékes volt, hanem rajta volt egy Leo Vince Rezo.
Így van, egy Leo Vince Rezo, ami...
És két perc alatt megtaláltuk a YouTube-on, hogy 99-el tud menni a Derby Predator a Leo Vince Rezo-val.
Volt vagy 120-ig órázva, vagy mennyi 140-ig
órázva? Na nem, 80-ig volt órázva.
Nem, hát az órán pont az olyan irreálisan magas szám volt.
Azon, igen, ha. Igen. És ez 65 000 forintra volt kiírva, azt hiszem. Még talán most is megvan... Meg kár, hogy nem
hoznád. Ugye, hogy elhoznád.
Vennem már, hogy azt azért Szegedről felmotorozni vele, az kevés lett volna. De mindegy, valami hasonló kaliberű dologgal fogunk rajt hozzáállni. Semmit nem fogunk rajta mókolni, hát kicseréljük az olajakat, meg a
görgőt, szia, tehát amilyen légszűrőző, ilyen kopófogyó dolgokat, meg koszolódott motyókat, azokat kicseréljük, aztán
annyi. Fékbetétet.
Fékbetétet, annak semmi baja nem lesz.
Gumit veszünk.
Rádobunk egy új szett gumit, mert azt számolgattuk, hogyha nagyon patikán megy minden, akkor mit tudom, hogy tudunk menni 800 kört vele, az kb. 800 kilométer.
Hát ez feltételezi azt, hogy végig megyünk, de van egy ilyen belső verseny bennünk, hogy aki hamarabb gajra teszi a motort, az nyer. Mert utána igazából mi sziszentjük a sört, aztán nézzük, hogy hogy mennek a többiek.
Igen, tehát az egy...
Ugyanis mi versenyen kívül állunk rá, tehát nyilván, hogyha helyezést érnénk el, akkor az nem...
Igen, és ez amikor... a veszély nem fenyeget
minket. Sőt, hogyha jó romát tudjuk törni, mit tudom én, hogy 9:30 a motort, akkor utána igazából reggel csak így ástoszhatunk ott egy 9 órás beauty sleep után a versenyzőknek, hogy aha.
Na hát ennyire kell ezt komolyan venni igazából. Nem nagyon... Nem szabad elmenni abba az irányba, ahová amúgy az összes, törvényszerűen az összes hasonló rendezvény előbb-utóbb eljut, hogy mindenki nagyon komoly, nagyon komor arccal nézi a földet, egyik csapat óvja meg a másikat, ellenségeskedés van meg, és mi ezt mindig is száműztük a rendezvényeinkről, és hál' Istennek, nem kopogom le, mert fogászokás, hál' Istennek eddig szerintem...
Ezzel, és hívő vagy?
Én hiszek Istenben.
Bocsánat.
Maradéktalanul. Eddig szerintem ezzel soha nem volt problémánk. Nem, mindenki jól érezte magát, összetartó brigádok jöttek létre, tök jó felsrácok.
Én hatalmas örömmel olvastam ezeket a bemutatkozókat, a csapat bemutatkozókat. Egyedül a versenyzőknél ijedtem meg egy kicsit, de a többi azt pont eltalált a verseny szellemiségét.
Tudják, hogy ez poén.
Akkor jó.
Nem, igazából a profikkal nem szokott lenni baj. Mert tudja, hogy mit szabad, meg mit nem engedhet meg magának az amatőrökkel. Szerintem ő vigyázzon azokra, akik nem tudnak, például rám. Én nem fosok, én tudom, hogy...
Pista, majd ragasz el egy ilyen tarejtes isakodra, hogy mindenki tudja, amikor te motorozol.
Egy T-betűt fogok tenni a homlokomra. De hát most ez erről szól. Hát figyelj, itt van, jönnek bérszámfejtők, jönnek kockák az Index szervert üzemeltető Magextől, meg ez ennyi. De nem szabad túlzásulni, remekül jókat fogunk főzni. Már hogyha megfőzzük a motort, akkor végre jöttünk egy sört most.
Csodálatos lesz.
Na, beszéljünk egy kicsit, azt már elmondtuk, hogy ki miért nincs itt, az G. Goodwoodból, hazajött már Goodwoodból, Csikós?
Én azt sem tudtam, hogy kiment.
Kint van, hát láttam, hogy ott van a Buravinc Esztivel, a Mazda PR-osával, innen is csókoltatjuk, imádjuk, meg amikor összetörték szerencsétlen Rotary versenyautót, mert most a Mazdának van a Motorsport Heritage ráhúzva, nem? Mert azt mondja, javíts ki, ha tévedek. Azt hiszem pont ez van most.
Hát ott mini tucatnyi ilyen.
Igen.
Évfordulót
szoktak. Kiviszik a rendkívül sikeres
Mazda. Aki fizet annak az évfordulóját.
Én nem tudom, de mindig akad valaki, aki nagyon ünnepel.
Igen.
Egyik évben Mercedes viszi el a fél múzeumot, a másik évben Porsche.
Tehát nem tudom, én csak most, halkan jegyzem meg.
Most ott volt ez a 787 vagy valami ilyesmi, ami egyébként egy zseniális dolog. Tehát négy tárcsás van kell motor, az két darab. Utcai van kell motor összehenkölve, és ezzel totál véletlenül nyertek egyszer egy...
Igen, ezt nem ezt óvatosan akartam kezelni, mert igazából ők ezt
tudjuk azt, hogy előlük kiestek az esélyesek.
Ki? De?
De végigment a csodatechnika.
Erre akartam kitérni.
És ott kell lenni.
Ott kell lenni.
Előled kiesett.
Igen, ez egy nagyon nagy eredmény, attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy ez pont úgy született, mint Olivier Panisnek az egyetlen Forma 1-es győzelme, hogy
de lényegtelen.
Kiestek előle
a nagyágyúk. Ez a győzelme nagyon sokat jelent. És ezért jó a 24 órás romogó verseny. Pont ezt mondta Sasa bácsi, amikor most ott voltunk, hogy ő majd az eligazításon, már pedig Sasa tud nyomatékos lenni, csak halkan mondom, az eligazításon el fogja mondani, hogy 24 óra. Itt nem az első két körbe kell agyon szívni magunkat, meg agyon verni, hanem majd a végé, az utolsó 5 percbe kell ott lenni, hogy ne essünk el, meg ne legyen baj, mert aki ezt végigcsinálja.
Hát te voltál az időmanban, te tudod, hogy ez...
De ez mindig, Gandhi is volt, mindenki tudja, hogy
már sokan néztünk 24 órás.
Soha nem az nyer, aki az első pozícióból indul. Igazából pont azt beszéltük, hogy tök fölösleges időmérőt is csinálni, mert minek?
Ez igaz.
Kisorsoljuk át. Most azt,
hogy én csak gondoltam, hogy gyakorolok egy kicsit.
Az lehet, van szabad edzés, de hogy most ott állsz 15 méterrel az első mögött, vagy nem, 24 óráról beszélünk, hogy annyira mindegy. Elég, hogyha nem tudja beindítani a robogót, azt már ott első vagy, és akkor hű első vagy 10 körön át, akkor mi van? Semmi. Úgyhogy lehet, hogy nem is lesz időm, mert tök
föl. Vigyetek sportkrémet szerintem. Meg mindenki, aki részt vesz. Az ember hátsó fele az 2-3 óra motorozás után azért fájni szokott.
Fog kelleni rengeteg elosztó és kábeldob, mert van áramfelvételi lehetőség, de azért elosztót mindenki hozza, hogy ne szívassuk meg a másikat azzal, hogy kihúzzuk a cuccát. El fogja bírni a rendszer, mert 50 amperes rendszer van kiépítve, az valószínűleg elbírja, akár a 24 flexet is, de mindenki hozza elosztót és hosszabbítót főleg. Na, de visszatérve a Mazdához, Csikós ugye az Goodwoodozik, talán már hazajött, meg ő most nagyon bele van ásva a Volvo projektbe, mert kicsit folyik a gázolaj az adagolóból, mondja ő, nem tudom, Bandite.
Biztos, hogy folyik, tehát az látszik rajta, hogy folyik, csak szerintem nem ettől indul nehezen. Hát nekem az a dízeles tapasztalatom, hogyha hideg, mert hogyha állás után nehezen indul egy dízel, akkor az esetek 90%-ában attól van, hogy valahol levegőt szív. És mondta is, hogy motormosás után jelent meg ez a dolog, úgyhogy nekem az a gyanúm, hogy valahol egyszerűen lelazult egy cső, vagy egy bilincs, vagy valami ilyesmi, és hogyha levegőt szív egy dízel, akkor azért nem szokott elindulni.
Vagy lemosta azt a dzsugát, ami eddig tömített? Lehetséges?
Azt igazság, hogy az, hogy egy adagoló folyik, az...
Igazából az nem egy extra jelenség ezeknél.
Hát jó, persze nem szép dolog elcsöpögtetni gázolajat, de a nehéz indíthatóságot én nehezen tudom összefüggésbe hozni a folyógázolajjal.
Mert ugye most azért pörög Tarkon Zsolt, és már pedig az ő tarkolján lehet pörögni, mert nincs sok haj ott sem, mert hamarosan kifut a minden is csókoltatjuk a szerkesztőségi, golyót ez a dar. Nagyon szeretünk, Csik, nem szívvel, de. Ugye az van, hogy most hamarosan át kell adni a stafétát, mert az ő ideje most már lejár, úgymond ezzel a Volvo-val, és hát a további tervek, meg az értékesítés mikéntjét nem akarom lelőni, mert valószínűleg akkor el fog ásni engem a Csik, hogyha ezt meghallja, de ki van találva az is, hogy hogyan adunk rajta túl, meg miként. Aztán elméletileg jön a következő jelölt, aki konkrétan te vagy.
Én mindig megpróbálok kibújni ez alól, amióta így közeledik az időpont, de mindig egyértelműen, egyöntetően azt állítja mindig, hogy én voltam az, aki a második körben
igen. Igen, ez így volt, én meg a harmadik.
Úgyhogy valami majd lesz.
Odáig szeretnék ezt fejleszteni, ezt a dolgot, legalábbis én ezt gondolom, hogy amikor én sorra kerülök, valamikor a legutolsó, akkor én Ukrajnába szeretnék menni egy Q7-es Audival, ami ilyen alig használt 3 éves lenne. Tehát ez a terv, hogy odáig fejlesztjük a rendelkezésre álló összeget a sok eladással.
Nagyon sok évig.
A következő 20 évet lefestettem.
Van valami aktuális híred, Asszur? Toljuk el, aztán megyünk.
Aktuális nem... Nem akarnék most idehozni, van az is tulajdonképpen, de hát múlt héten nem volt, és múlt héten volt ez a mindenkit nagyon érdeklő Alfa Giulia bemutató, amit nagyon érdekesen csinált az Alfa, ugyanis egyetlen egy verziót mutattak be, egy rettenetes V6-os biturbo hát csúcsmodellt, 510 lóerővel azt hiszem.
510
lóerővel.
De szériában az nem annyi lesz.
De. Ez a széria modell.
Ez
igen.
Ez a Giulia M3?
Hát QV-nek hívják, Quadrofoglio Verde.
Így van, a 4 level lóhere.
Azaz 4 level lóhere, miután ez volt a versenyistálónak a jelvény, kvázi nem
nagyon tudom, szépek hány, is a QV Alfák.
És nézegettük ezt az autót, így a szerkesztőségem belül többen, Pista is, meg Bandi is, meg mindenki.
Nem tudom, nekem valahogy nem.
És az volt az érdekes érzésünk, tessék megnézni, múlt heti írtat mindenki látta már elvileg, hogy az eleje meg a hátulja elég alfa, tehát ott próbálták behozni ezt az elmúlt, nem tudom, 10 évvel jellemző alfa pofát meg hátsó részt, a két csíkformájú lámpával, és profilból pedig, mit is láttunk?
Hát nem tudom, ilyen hármas BMW-t.
Egy hármas BMW-t, igen.
Mi az igazság abból, hogy ez a Dodge Charger platform testvére?
Hát sok nem, szerintem. Lehet, hogy van közös bennük, mert hogy az Alfa Romeo-nak, illetve a Fiat-nak, ami az anyacégen nincsen hátsó kerekhajtású platformja, de, azt hiszem az Iveco-n kívül.
De. A Maserati. A Maserati. Én úgy tudom, hogy az, tehát meg az Amerika,
személy,
az
is
azt
személyautó platform, nem is sportkocsi, tehát persze ott a Ferrari, meg a Maserati, amik ilyen...
A Ghibli-nek a platformja, ami egy rövid quattroporte platform, de, és az van használva Amerikában, és meg itt is ilyen kisebb-nagyobb módosításokkal.
Figyeljetek, ez úgy működik, vagy úgy volt, hogy amikor a Fiat még nem vette meg a Chryslert, hanem a Mercedesé volt, akkor az egyetlen műszaki tartalom átadás a Mercedes felől, az a 300C Chryslernek az alap, műszaki alapja, ami a pápaszemes E-osztály.
Igen.
Egy az egyben, ami akkor már nem volt fiatal, és valaki azt terjeszti, de nem vagyok benne biztos, hogy ebben van igazság, hogy ez a platform mászott át az Alfa Romeohoz, de nem hiszek benne.
Azt nem hiszem, mert időben nem fért volna bele.
Szerintem fejlesztettek valamit, lehet, hogy vannak közös alkatrészek, azt nem tudom, de szerintem fejlesztettek valamit, beszéltek arról, hogy ezt a Giulia platformját, ezt Giorgio-nak hívják egyébként.
György.
A magyarul Gyuri, igen. És ez egy új dolog. Hát mi meglátjuk, hogy milyen lesz. Igazából a legérdekesebb dolog számomra az, azon kívül, hogy 3-as BMW-re hajasz profilból. Tehát egy
gyorsan szögezzük, hogy ez egy hátsó kerekes platform.
Ez egy hátsó kerek hajtású autó, és ezért ennek ez is köszönhető. Ennek
ez jó.
Is köszönhető.
Ez jó, ezt szeretjük.
De az az érdekes, hogy a csúcsmodellel indítottak, és egyenlően egy szó nem szó, az volt arról, hogy milyen motorok kerülnek bele.
Jó, hát valamit már hintettek erről a Ghibli bemutatón, emlékezz vissza, amikor visszajöttem, ott mondták azt, hogy annak a belépő motorja lesz majd nyilván nem ennek a csúcsverziónak, hanem az amúgy legerősebb Giulia motor, és akkor az alatt meg ugye tud még, van miből válogatni, szerintem ez az egy 6 hengeres lesz, a többi meg mind 4 vagy 3 hengeres.
Igen, csak az összes 4 hengeresük keresztbe való beépítésre készült. Tehát itt nagyon érdekes, de az is elképzelhető, hogy azért húzzák annak a bemutatását, mert ott még azért van fejleszteni való.
De már muszáj volt valamit
kivált. De muszáj volt megmutatni, hogy lesz ez.
Hát hiszen Alfa Romeo nincsen most.
Az Alfa Romeo úgy nincsen, ezt lehet, hogy kevesen tudják, hogy a mostani választék annyira nem működik, hogy 63 000-re esett azt az éves eladás tavaly.
Az éves
globálisan. Eladás globálisan.
63 000
darab autót tudtak eladni Alfa Romeo márkanévvel.
Nagyon-nagyon
kevés. Ami nagyon kevés. Ha azt nézzük, hogy mondjuk egy Audi, amivel versenyezni próbálnának, az elad ilyen 1,2 milliót talán, vagy 1,4-et, már nem tudom. 63 000
mindenhez képest kevés. Hát
igen.
Annyi Porsche-t adnak el lassan.
Nem, annál többet.
Ez nagyon kevés.
Tehát a Porsche az ilyen 100 000 környékén.
És ugye az a mondás, hogy mikor lelépett az előző vezetés, ugye az Alfa-ból, aminek az okán aztán ott a Forma 1 körül is volt, meg úgy szépen lassan leléptették ezeket az emberek, iszonyú nagy mankó maradt utánuk. Mert számolatlanul szórták a pénzt mindenre, és hogy ennek most isszák a levét, mert a fejlesztés viszont érdemben nem történt.
Szabad ne feled. Ez a program, ami most ezzel az autóval, az új Giuliával kezdődik, ez kereken 5 milliárd euró az Alfa Romeo fejlesztésére.
Fú, de ez mankó.
A következő 5-6 évben az egész palettát ki akarják cserélni. Az 5 milliárd euró az 5 modellnek az ára körülbelül, 5 vadi új tömegmodellnek az ára. Iszonyatos
pénz. De ez csak az Alfa-ra vonatkozik, az egész Fiatra?
Csak az Alfára.
Mert ugye a Fiatnál is egy nagy a szóra ez.
Csak az Alfára.
Azért ez egy nagyon meglepő húzás szerintem az Alfától, hogy ők egy hátsó kerekes autóval indítanak most, amikor körülbelül 30 éve csak első kerekeseket gyártanak.
Igen, viszont tudják nagyon jól, hogy ha te prémium autót akarsz...
Szerinted az... igen? Szerintem ez egy orbitális melléfogás.
Mindenki ezt csinálja, elárulom.
Nézd meg a Lexus, amikor belépett.
A Cadillac és a Jaguar is csinált most ugyanilyen autót, ugyanilyen méretű autót, tehát egy 3-as BMW fazonú, 3-as BMW méretű és árfekvésű, hátsókerékhajtású prémium szedánt, mert valamiért azt látják, hogy ez megy.
Azon nagy a profit.
Szerintem egyébként ezt értelmezik félre, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy ez egy félreértelmezés, hogy azt látják, hogy baromira veszik a C-mercit, meg a 3-as BMW-t, meg az A4-es Audit. Egyébként az Audi ott van első kerekesként, azért azt ne felejtsük el.
Hát azért az inkább négy kerék, tehát ott
alapvetően egy első kerekes.
A pedigree az négy kerék, tehát ott azért
jó.
Ezzel trükközték végig az elmúlt 30 évben.
De igazából szerintem nem az a siker kulcsa, hogy egy hossz motor hátsó kerékhajtású autó a 3-as BMW meg a C-merci, hanem hogy az a BMW meg az a Mercedes.
Induljunk ki abból, lehet, hogy ők nyilván nem fognak tudni akkora számban eladni soha autót. Ezt nyugodtan leszögezhetjük. Viszont, hogyha te csinálsz egy modellt, aminek jó az üzenete, egyrészt nagyon építed az imidzset, mert ha tényleg jó lesz, meg könnyen lehet, azért tudnak kis autót csinálni.
Hogyne, persze.
És egy jó hátsókerekes autót csinálsz, azért mondjuk elkérheted a pénzt, mert modern fejlesztések lesznek benne, mert tényleg egy vadi új platform, minden valószínűleg benne lesz, amit manapság az autóipar tud. Akkor tudod építeni a brendedet, meg még némi haszonra is szertehetsz. Ha lesz benne dízelmotor, összkerékkel.
Viszont ez egy rohadt drága dolog.
Drága dolog, ezért kerül 5
milliárdba. Most azt mondják, hogy Jézusom, elfelejtettem mondani.
Jó, hát akkor gondolkozz el. Nézd meg, a Ferrari eladási rekordokat dönt. Az nagyon húzza magát már a Fiat brand. A brand. A Maseratinak sem megy rosszul. Most ki kéne már vakarni igazából az Alfát is, mert az Alfa lenne az olasz BMW.
Jó, hát az Alfát azt méltatlanul gyilkolták le az elmúlt nem tudom hány
évben. Hát nem legyilkolták, hanem az történt, hogy nem fejlesztették tovább, mert hát volt több vezetőváltás, és valahogy
sorvasztották el.
Valahogy elmaradtak ezek a dolgok. Nekem az a meggyőződésem egyébként, hogy van most egy új Chrysler 200 nevezetű fronthajtású Mondeo méretű autó Amerikában. Talán egy éve mutatták be, vagy kettő, nem tudom. És nekem az az érzésem volt, amikor megláttam az autónak az első fotóit, hogy lehet, hogy ez egy Alfa fejlesztésnek indult. Csak aztán úgy döntöttek, hogy legyen mégis hátsó kerékhajtású, és csináljuk meg rendesen. De
és
amit az előbb mondani akartam, és aztán elfelejtettem hirtelen, az, hogy a terv, az erről a 63 000-es padlóról indulva évi 400 ezer autó lenne, úgy, hogy Amerikában is bemutatnák a márkát.
De nyilván ez újra. Több típusban.
Nyilván több típussal, tehát egy új választékot képzeljünk el, és ezt 2018-ra tűzték ki, tehát 3 év lenne rá, hogy
én úgy tudom, hogy annak idején
megharcolozzák, hétszerezzék a
annak idején a Dodge mellett is az szólt, nem az, hogy az hülyen egy profitot termel, mert igazából annyira nem, hanem a kiterjedt szerviz meg dealer hálózat szólt a Dodge mellett is, és már azzal, ugye akkor azzal számoltak, hogy az Alfát visszahozzák az amerikai piacra, mert még mindig a világ második legnagyobb piaca.
Az Alfa Romeo-nak az amerikai visszatérése, erre konkrétan emlékszem, 2005 óta, igen, folyamatosan az asztalon van, már a 159-est úgy fejlesztették, hogy azt elvileg lehetett volna ott engedélyeztetni, tehát mindennek megfelel, ami Amerikában követelmény lett volna, és aztán valamiért mindig, tehát ilyen két-három évente lehetett hallani, hogy hát igen, szeretnénk visszatérni Amerikába.
Mert nem volt hogyan, de most ott a
Dodge. De mégse.
De most a Dodge ott van, megvan minden, megvan az infrastruktúra, a szervizhálózat, minden
sarkon. Én is drukkolok gyerekek attól, az Alfának, de attól, szerintem ez...
Attól rettegnek, igazából az van, hogy 90 valahányig, most nem mernék pontos dátumot mondani, de vagy 92, vagy 93, vagy 94, nem tudom. Ott volt az Alfa Romeo Amerikában. És ők azért vonultak ki annak idején, mert elkezdtek szigorodni ezek a fogyasztóvédelmi szabályok, és annyi visszahívást kellett csinálni a kiváló minőségű Alfa Romeo autókra.
Szarkazmus alert!
Hogy elkezdett nagyon-nagyon veszteségesbe fordulni az amerikai részleg, és nem adtak el annyi autót, hogy megérje fönntartani ezt a dolgot, úgyhogy ők szépen visszavonultak. Az utolsó Alfa, amit még árultak, nekem van is olyan újságom otthon, valami Car and Driver, amiben van még Alfa reklám, az a 164-es volt, ami egyébként egy nagyon szép nagy autó, de az valamiért nem működött nekik, és szerintem azért, tehát ők úgy tudnának visszajönni, hogyha egy nagyon-nagyon erős, masszív, jó minőségű kínálatuk lenne. Egyébként nem érdemes belefogni. Nagyon.
Gondolod, hogy ez az amerikaiaknak számíthat, hogyha azt mondják, hogy itt ez az Alfa, de igazából ez egy Dodge. Ez that's a Dutch.
Szerintem ez úgy számítana nekik, hogy nem vennék meg.
Gondolod?
Hát biztos vagyok benne. A Chrysler meg a Dodge hírneve az Amerikában a békafeneke alatt.
Tényleg?
És az amerikaiaknak igazából az európai autó az egy ilyen előkelő, az egy ilyen kis gurmé dolog.
Viszont látod, hogy ázik el a hátsó kerekes autó akkor?
Hát mondjuk hátsó kerekes autó van Amerikában dögivel.
Igen, de egy Alfa hátsó kerekes, akkor az már úgy valamit jelent, nem? Az egy kicsit olyan prémium dolog.
Én nem tudom, hogy hajtás. Nekem nagyon fontos dolog, hogy hol hajt az autót, de ugye tudjuk, hogy ez nem mindenkinél van így. Tehát a fene se tudja, hogy egy Alfa Romeo vásárlót meghatja, hogy picit, hátul hajt az
autó. De... Picit azért olyan, mint a 400 lóerő vagy az 500 lóerő, amiről most beszélünk, hogy az embereknek a többsége 200 lóerővel se tud mit kezdeni a vezetési tudása alapján, és mégis megveszi, mert jól néz ki a katalógusban, mert ott a szomszéd, akinek ott van a nem tudom milyen, a BMW-je, Mercedes-e, azt tudja mondani, hogy az enyém is hátsó.
De a szám, ugye most olvastam nemrég erről egy tök jó cikket, hogy annak idején nem tudom miért dőlt be a valamelyik hamburgeres franchise, akik a fél fontos McDonald's mintájára a 3/4 fontos saját hamburgerüket kínálták, ami ugye nagyobb, mint a fél fontos, azért, mert úgy reklámozták, hogy 3/4, és az emberek fejében az 1/2 több, mint a 3/4. És igen, ezért dőlt be Amerikába, ezért nem tudták eladni a 3/4 fontos, mert az 3/4, a fél, az igen, az fél, és ennyin múlik sokszor a siker. Hiába adtak ugyanannyi pénzét több hamburgert, egyszerűen szarul nézett igen, ki, hogy 3/4.
Én értem, mert az Audi 100-ast, ugye hogy hívták Amerikába? 5000. Audi 5000!
Én annak idején Pataki Attila és az Edda egy Audi 5000-rel járt.
És hát koncertú. Mennyivel jobban hangzik az, hogy 5000, mint az, hogy 100. Vékony. Kicsi.
5000, az meg köpcenti.
Hoppá, 5000.
Az már úgy sok.
Igen. Szerintem Alfa 100 000 kéne igazából.
Biztos volt olyan magyarázat egyébként erre az Audi 5000-re is, hogy tudod, a 2-2-es 5-hengeres motor turbóval, az majdnem olyan, mint egy
ötteres. Igazából tudták, hogy bigger is better.
lehet, hogy számokkal kéne, mert ugye Ford F-150 szerintem... pickup, F-350 heavy duty, super duty.
Alfa 159 000. Azt el lehetne adni.
Rá kell bízni az amerikaiakra szerintem az amerikai piacra névadást. Meg az egyéb extrákat, hogy ne navigáció legyen. Iván, csörög a telefonod, hívást várunk éppen, nagyon fontos.
Nem, szerintem már felhívták. Igen,
úristen, most fognak hívni, hogy lehet-e menni a robogóival, nem. Szóval az Alfa, ez így járt, hogy mi hogy fogunk járni a júliustól, azt nem tudom, most nálézzük itt a dátumra, hogy július 1-e van, és hát ma írt Bandi egy ilyen tök jó, rövid kis szösszenetet arról, hogy mennyire nincs még itt fizetős parkolás a kerületbe, pedig hát mondtak, hogy ma július 1, most már július 15, aztán lesz 30, meg lesz 2016 január is. De hát jól láttam, két helyen találta lefúrt acél alapot.
Igen, de mondta Nyegleó, hogy az ő utcájukban is volt már egy.
De ez még csak az alap, még hát, se parkoló automat.
Akkor az a harmadik ezek szerint.
Igen. Múltkor képzeljétek el, lakógyűlésünk volt, és bent volt az önkormányzatnak az egyik képviselő, így bedobták a mespitbe, eljött, túlélte. Tudod, de tettek fel kérdéseket az emberek, és ő is mondta, hogy egyelőre, ja, sőt, a parkolási, óbudai parkolási Kft.-nek az igazgatója is ott volt, és ő mondta egyelőre, hoppácska.
Milyen lakógyűlésem volt ez? Nem a Marina parton laksz.
Nem, hát én Óbudán lakom, kérlek.
Hát jó, de milyen lakógyűlésre megy el egy?
Hát olyan lakógyűlésre, ahol egy akkora ház van, ami két utcát köt össze.
Ja, értem.
Nagyon sok választópolgár, és oda eljönnek. Meg hát minket érint nagyon ez a parkolási sztori, és ő mondta, hogy annyi a kérvény, meg annyi a minden, meg annyi, egyszerűen nem győznek elég Óbuda kártyát kiadni, nem győzik feldolgozni, mert nagyon sok. Hmm. És akkor ő is mondta, hogy nyugi.
Én próbáltam elérni őket egyébként, de ma megúzták, mert a köztisztviselők napja van július 1-én, úgyhogy mindenki szabadságon van.
Ilyen? Van, igen.
Ah, faszom, hát én szerintem már minden nap a köztisztviselők napja van, nem csak július
1-én. Nem, a mai az kifejezetten szünnap számukra.
Akkor most melóban nem hallgatnak égéstől. Ebben nem, holnap már fognak. Na mindegy, akkor innen is üdvözlünk minden köztisztviselőt. Szóval ő mondta a parkolási Kft.
Meleget
üdvözöljük őket. Langyos mosolya. Hogy nem kell parázni meg, de hát látjuk is,
hogy igazából... Előbb-utóbb bejön az az idő.
Persze.
Úgyhogy majd...
Nem tudjuk egyelőre, hogy fogunk munkába járni, valószínűleg biciklin.
Hát valamit majd robogon. Én gondolkodom.
Most lesz egy verseny robogon, ma ugye megmarad nekünk, az céges robogó lesz.
Hát ami marad belőle, igen.
Ami marad,
hát biztos. Fog az maradni.
Meg fog az maradni.
Kikönyökölt blokkal azért megmarad.
Betolod, aztán megy.
Pedálos rácsináljuk ilyen babetta formára, ami igazából nem egy robogó, hanem egy
roller.
Roller, mofa.
Igen. Nem, a moped. A
moped.
Motorpedál.
Ugye? Igen, motorpedál. Igen. A mofa, a fáz, mit kell?
Motorfárád.
Motorfárád.
A mofa az az erősebb, azt hiszem.
Nem, a mofa 25-ös, 25-tel mehetsz mofával.
Németországban mofa az az alap.
A Kettler mofák a Quelle katalógusban, ugye?
Hát,
meg a se. S betűs volt.
Zax.
Igen.
Zax, persze.
Megvan annak a ezek német fiatalok.
Rommá lehet tuningolni.
Olyan hatalmas kultúrája van annak, szabad. Hogy hogyan kell rommá tuningolni ezeket.
A Zaxokat, igen.
Mitől az, hogy és akkor megy, mit tudom, 60-at. És akkor mitől van egy olyan kis rejtett kapcsoló, hogyha a rendőr ráteszi a kis mérőpadra.
Bizony.
Akkor mitől behúzza az első féket, az első fék behúzásával átvált arra, hogy csak 25-ig menjen.
De azért a rendőrök se hülyék ott.
Nem hülyék ott, folyamatosan fejfej mellett vannak.
Igen, ott megy a harc.
Hoppá, erről jut eszembe, hogy nekünk is lesz hivatalos gépátvevőnk.
Ja, ó, nem is akárki. A Farkas Gábor, ő a MAMS-nak, meg az összes ilyen motoros pályanaknak, versenynek mindenhol kb. Ő csinálja a gépátvételt.
Ő fülre belövi az 52 köbcentit.
Tehát, de úgy fogja, hogy egyrészt nem csak az, hogy megnézi
egy perc alatt kiköböli.
Hogy megnézi a motort, aztán jó mennyi, hanem megnézi a sisakot is, hogy az megfelelő-e.
És 24 órán keresztül ott lesz.
Ja, és ott lesz végig. Igen, tehát nincs az, hogy lejössz, cserélsz egy hengert, visszamész, ő verseny közben kint, hogy figyelj, haver, nézzük meg csak, hogy mész 2 kilót az egyenesben. És hogyha gyanús, mert csomó hengerről nem lehet ránézésre megmondani, aha, akkor ő megbontatja, hopp, tolómérő, figyelj, hogy csinálsz. Jól sejtettük, hogy 70-es.
Úgyhogy senki ne trükközzön.
Ott valaki, nem lesz mindig.
Valaki írta, most elnézést, hogy ugrálunk a témák között, de tényleg ez feszít most minket nagyon. Valaki írta ott, hogy vesznek egy használt robogot, honnan tudják, hogy mi van benne. Erre írtam én, hogy a közös szerelés összekölcsönáncok, szedjétek szét, nézzétek meg,
hát rakjátok meg eleve, hogyha megy 120-ot, akkor gyanús.
Igen. Úgyhogy hajrá, azért van, még nagyon sok időnk van, még több mint 3 hetünk van. Bele kell jönni.
Kevesebb, ebbe, mint 3 hetünk, az én matekom azt mondja, Pistő.
Na jaj, bocs, több mint 2 hetünk van, ezt akartam mondani. Úgyhogy addig még szét lehet szedni, meg összerakni egy robogot.
Ez egy délutános program.
Egy jó kis
nézd igazából, hogy gyertyafuratonát is lehet köbölni, ha ügyes vagy. Tényleg? Ez nem hülyeség. Egy injekciós
tűvel.
Hát kitekered a gyertyát benzinnel, ezért benyomod injekciós tűvel, és nézed, hogy mennyi megy bele. Ez elég, tehát az 50-et meg a 70-et, azt meg lehet különböztetni.
Figyelj, ezért 2 ütemet nem köbölsz.
Tényleg basszus, 2 ütem. Mindig elfelejtem, annyira nem szerelek 2 üteműt.
Tényleg. Az oldalán van az ablak, az ott elfolyik. Az
basszus, tényleg.
Úgy lesz 500 köbcenti,
ahogy... De vagyok. Na,
hát mindig kibújik a szögezsákból, ilyen 2 üteműben nagyon nem vagyok otthon.
De igazából azt nem egyikünk sincs otthon nagyon 2 ütemben. Talán Göbi.
De na és akkor persze, hát Göbi úgy jött képbe, hogy időközben kiderült, hogy Dánielnek van csilli hónap, ki nem vett szabadsága, úgyhogy muszáj is volt neki kivenni, úgyhogy egy hónapra most elveszítettük Danit. Helyette beugrott Göbölyös Doki, Dani pedig lesz a sajtósunk. Ez nagyon jó hír amúgy nekünk, mert fog bírni írni. Meg igazából Göbölyös Doki gyakorlott.
Hát egy jó pilóta.
Jó pilóta, crosszozott, jó mérnök, ügyes
szerelő. Nagyon jó szerelő.
Így van.
És ő már látott 2 üteműt.
Igen.
Kb. Mindent látott.
És talán ő az egyedül, aki testalkatilag úgy, hogy hasonlít rám, úgyhogy ez nekem nagy előny.
Meg hát így a csapatban lévő szerelőmérnökök száma igazából a 2-re növekedett. Tehát addig tudunk mit cigizgetni, pizzázgatni, nem tudom.
Mindkettig, már nem azt mondom, megiszunk egy sört, de hát ez tilos.
Az tilos.
Egy kávét lefőzünk addig.
Hát,
vagy egy jó babgulyást csinálunk, amíg a fiúkat hegesztik a gépet. Amúgy tényleg a főzésről nyugodtan lehet ám, szóval ez erről szól, lehet ám pizzát rendelni.
Nekünk is lehet főzni.
Verseny is kérti parti egyben.
Így van. Ez egy ilyen happening. Nem szabad, ne vegyetek túl komment, ezt már elmondtuk. Na, menjünk tovább.
Hát a kiesők maradnak és csinálnak konyhát, nem?
Mondjuk még, mitek van még? Mondtál te valami motort, ami rohadt sokba kerül Japánba, és vagy mi van?
Hát a Honda megcsinálta azt, hogy a MotoGP versenymotorjából csinált egy utcai változatot, amit úgy kell elképzelni,
egy MotoGP versenymotor, vagy utcai?
Igen, tehát az, amivel a Marc Márquez behúzta a világbajnoki címét,
az
egy RC213V nevű versenymotor.
Olyan szép neve van, mint egy Porsívónak.
Egyébként, aki ezt a nevet azt mondta, hogy srácok, legyen ez a neve, azt rettet. De hogy hívják a McLarennek azt
az MP4-12C?
MP4-12C, gyerekek, de az nem véletlen úgy neveződik úgy.
Jó, de ez egy fasság.
Ez egy fasság, mert igazából nem volt ott egy marketinges, aki azt mondja a hülyének, hogy figyelj, a vásárlóknak az 1%-a tud arról, hogy a versenypályán hogy hívják a McLareneket. Csak a színét nézik, hogy ez is tudom.
De várjál már, hogy lehet egy motornak olyan nevet adni, hogy RC213/4? Vagy
nem, az a lényeg, hogy tehát a
V.
RC213 V-kötőjel S, ez a utcai változat hivatalos neve.
Tényleg, ahelyett, hogy azt írták volna, egy boldor.
Vagy valami.
Vagy valami.
Hát ezt már előtték.
De azt fogták azt a versenymotort, nagyon minimálisokat módosítottak.
Hát azért rajta. Én nézegettem, azok a minimális módosítások azért elég komoly módosítások.
Nem, de jó, olyanok, hogy mit tudom, hogy két dugattyú gyűrűvel a dugattyút, azt nem lehetett volna megcsinálni.
Szegény, mert nem adjuk eljutni a lényegig. Iván, mondd el a lényeget, légy szíves.
Lényeget?
Igen.
58 millióba kerül.
Hát erre azt mondja az ember, jó.
Forintban, ugye?
Forintban, de egyébként ez ugyanaz a gép, amit a nem gyári Honda csapatok használtak.
Tehát úgy hasonlít.
De nagyon-nagyon
hasonlít, igen.
Zavarba, tehát fél sokkal jobban.
Egy tulajdonképpen versenytechnika
utcára. Az a lényeg, hogy ennyire MotoGP motor még soha az életben, amióta világ nem volt megvehető, és a...
Mikor ilyen... lesz tesztmotor, ez a kérdés.
200 darab készül nagyjából belőle.
Hogy én a Honda hazai importőrének az a jelenlegi állapotát
is verek.
Na mindegy, és az volt a...
Kiűre!
És akkor ettől azt várták ettől a motortól, hogy ez baromi erős lesz, és kijött a gyári adat, hogy ez mint 159 lóerő, és akkor kaphat rendszámot.
És van hozzá egy gyári tuning készült, amivel 200 akárhány.
215-re föl lehet húzni egy gyári tuning kittel, de akkor már nem mehet vele közúton.
Hogyne, ez biztos így lesz.
Nem, hát akkor ki kell venni a lámpát belőle, annak helyére betenni a remernek a nyílását.
Szerinted ezt kik fogják venni?
Gyűjtők.
Ugye? Tehát ezek egy métert nem fognak menni ezek a motorok.
De mindegy, és az a lényeg, hogy mivel ez nagyon versenytechnika, azért a világ bizonyos részein az utcai változat sem tudhat 159 lóerőt, Amerikában ez 100 lóerő, tehát egy Honda CBR 600R az erősebb nála, tehát 58 millió forintért kapnak 100 lóerős motort.
Jó, de Amerikában,
a versenykitet sem veheti meg hozzá, mert a versenykittel lemondasz a garanciáról. Amerikában viszont nem lehet csak így széttépni egy szerződéssel a garanciális viszonyt.
Figyelj, aki megveszi, az megrendeli eBay-en a versenykitet.
Az nem az, amit eBay-en leütsz.
Akkor megveszi a Honda-t, pont lesz arra.
A másik viszont, ami ennél markánsabb, hogy Japánban viszont ez 70 lóerőt tud.
Amiben az a csodálatos, hogy az én frissen vásárolt Bandit 600-esem 78 lóerős, tehát igazából 8 lóerővel többet fog tudni, mint az 58 milliós csoda.
Jó, de igazából tudjuk, hogy ezek a japán 70 lóerős, meg se többi. Minden japán belpiacos motor 180-ra van korlátozva, ugye?
Igazából tök mindegy, az lesz, hogy fogja, a japán megveti rá a versenykitet.
És tudod, hogy működik? Nekem egy barátomnak volt egy ilyen 180-ra korlátozott motorra.
Kitörölsz egy sort a vezérlőbe.
Nem, még azt se kellett, mert úgy volt, hogy 6-ba 180-nál letilt. Na de hogyha 5-be 181-ig elhúzod, és felgangolsz 6-ba, onnantól már szabad a pálya. De japánok odafigyelnek.
Ez ilyen nagy klasszikus tiltás kiiktató sztori, az a Hayabusánál volt, amit mit tudom, az egyik generációnál azt mondták, hogy nem mehet 300-zal.
299-en.
És úgy van, hogy 290-ig van az óra
órázva,
és akkor 290-ről még le tud menni a számlapról, egy tök jó látványos dolog, és akkor utána 299-nél megáll. És ezt egy milliméterre lehet tudni, hogy ki kell bontani a nagy eret, a rózsaszint elvágni, letestelni, és akkor ott a 300-es végsebesség.
De ezt már a Super Blackbird-del is így volt, azt hiszem, a CBR 1100XX Super Blackbird, de az volt egy időben, a Hayabusa előtt az volt azt hiszem a leggyorsabb motor. Ott is 299-ig mért az óra, de igazából digitálisan.
Azok elmentek, azok persze.
Úgyhogy hajrá, mindenki menj 300-zal. Nem, mondjuk ezt. Nem úgy sem szabad száguldozni.
A Pista csak viccelt.
Képzeld el, most olyan élményünk volt, lehajtottunk a Strádáról, mi jöntünk Visonta felé, és ugye sokszor láttam már ezt a narancsárga traffic controlos buszt, ami nézi nyilván a matricákat, és most le is állítottak.
Leállítottak titek?
Képzeld el, jöttünk ott le ilyen 60-nal, a Stráda lehajtón, hogy éppen sikerült megállni a tárcsás bácsira, és megállítottak, amíg ő megnézte a gépbe, hogy van-e matricánk. Meg valami soha nem fordult elő. Hogy mennyire egészséges egy Stráda lehajtón egy sávon leállítani az autót állóra, azt ebben én nem vagyok azért biztos,
Meg hát nem azért van ott a tetején a kamera, hogy rögzíts a rendszámokat?
Ott hárman voltak, az egyik állított, a másik beszélt, a harmadik ütötte a gépbe.
És lehet, hogy ketten még horpasztottak a bozódban.
Csak egy olyan hülye helyen állították, meg tudod, egy sáv. Jó, hogy belátható meg minden, de hát már ott azért a strádáról ritkán jönnek le 60-dal
az emberek. Jön a teherautó, mi nem tud megállni, vicces.
Nem is értettem, mert soha nem állítottak meg, hát leszokták olvasni, vagy leolvas a HR-re, beüti a gépbe, aztán kész, hát nincs, küldi a csekket. Még kell megállni.
Egyébként autópályaparkolókban szokták ezeket az ellenőrzéseket csinálni, mert az az egyetlen biztonságos hely, mert egy autópályán a leállósába se illik megállítani senkit.
Hát nem.
Hogyha már lejöttél a lehajtóról, akkor már nem vagy az autópályán, tehát akkor már nincs jogalapjuk, hogy ellenőrizzék.
Ez még talán hozzátartozik a lehajtó.
A lehajtó még hozzátartozik, így van.
De ezért állítottak meg ott.
Ezért állítanak meg ott, de hát ez azért egy őrületes baromság.
Kicsit necces volt, mert oké, nem ugrott elénk, de ha mögöttünk is jön valaki nagy rüsszel, akkor teli bever minket, mint a szar. Na mindegy, de viszont a remek Espace-szal voltunk.
És milyen az Espace?
Foly egy fantasztikus gép. Imádom.
Ülte hátul is?
Kéne.
Tényleg?
Kéne. Esküszöm, hogy kéne, felhívtam már a Winklert, hogy ő volt a nemzetközi bemutató, hogy figyelj neked, kéne ez az autó, hogy mondta, hogy abszolút. Kényelmes, komfortmódban, egyszer bekapcsolod, soha többet nem akarsz mást.
Aha.
Olyan, mintha ilyen zselébe mennél.
Én a régi Espace-t is imádtam egyébként, mert ebben is olyan jó a kilátás?
Az nem. Nagyon érdekes, hogy az előző Espace-t is volt nálam tesztautó, és az egy rendes, nagy, kényelmes hombár volt, magas, széles.
Igen.
Egy olyan busz, amiben tényleg heten úgy beültetek, hogy ez
nem... Ez alacsonyabb, nem?
Ez öt személyes. Ez szerintem akkora, mint egy Grand Scénic.
Uh-huh.
Ez öt személyes.
És hátul normálisan lehet ülni, mert a régi Espace-nek az egyetlen egy baja, azon kívül, hogy ismerjük a minőségét, az egyetlen baj az volt, hogy a hátsó sorokban nagyon magasan volt a padló, vagy alacsonyan az ülés, ahogy veszel, tehát így nyakadban van a térdel.
Ez a második sorban jó, de igazából az öt személyes.
Aha.
A két hátsó ülés a szükségülés, míg az előző Espace-ban azt hiszem, még a harmadik sorban is lehetett három ülést venni.
Igazából volt egy olyan, hogy Grand Espace, réges-régen.
Az volt nálam.
Aminek a hátsó ülése is teljes értékű, azt hiszem, a leghátsó ülés is teljes értékű. Az egy pokoli nagy dolog, tehát tényleg.
És tudod, mi az érdekes, hogy úgy azt veszem észre, hogy rájöttek, hogy igazából az embereknek nem kell a hétülés, ebből már ki se lehet venni az ülést, pedig az Espace-ban az volt a nagy trükk, hogy úgy variáltad azt a hatülést vagy ötülést, ahogy akartad, és két mozdulattal kivetted az összeset. Itt most már gombnyomásról ledöntögeti mindet, de nem tudod kivenni, nem olyan magas belül, nem olyan széles, de így öt embernek, tudod, középen nincs hátul semmi, öt embernek.
Erre azt mondták, hogy ez egy stílusváltás.
Igen, hát, nagyon
szándékos stílusváltás. Azt mondták, hogy inkább elmennek a crossover irányba, amit nem tudnék jól definiálni, egy ilyen félig terepjáró, félig...
Van egy elméletem erre, ennek annyi a crossover, hogy nagyobb a hasmagassága. De van egy olyan elméletem, hogy azért lett ez crossover, mert a hátsó kerék kormányzás miatt nem tudták alacsonyabbra megcsinálni ezt az autót, a padlólemezt. És azért lett ilyen vaskos padlólemez, hogy így fel kell belelépni. Mert van egy hátsó kerék kormányzás, a látod is amúgy 3,5 fokot fordul, és akkor a helyen megfordul, mint egy Clio. Képzeld el.
Az jó.
Nagyon-nagyon kis helyen megfordul, de amúgy így öt személyes családi autónak zseniális. Vékony oszlopok, aha, jó kilátsz, ugyanolyan beépített tabletje van, csak ki van hozva fixen a klímahőfokállító, meg van egy tekerő, egy ilyen iDrive-szerű izé. Ilyen kezelni, mint az állam. 160 ló.
Egy 6D 160 ló.
Van benne egy 6 turbo 200 lóval benzines. Úgy nem megy nagyon már 140-re, nem gyorsul, de...
Az két érdekel.
De utazni vele... De
hát senki nem megy 140-re Magyarországon.
De tud menni, mert nem mondom, hogy nem mentünk gyorsabban.
Igen, nem érdekel de 140-re, hogy
nullát, megy a nullát fogyaszt, zajtalan, nagyon kényelmesen, hosszú tengelytávosan rúgózza ki az úthibákat.
Egy 6 dízel 160 ló.
Ja.
Neked is tetszett, Iván, most
ne, én utas szeretek lenni autóban, és
masszázsülés mindenütt.
Úgy el tudtam volna bubiskolni már Pest határában, mint a szél, hogy mentünk le Visontára.
Sokkal kényelmesebb volt, mint az XC90-es Volvo, mert Ivánnal együtt mentünk a Volvo-val is. Mert ottuk lett az Axiálnál. Az, hogy rákönyökölsz a könyöklőre, és bekapcsolod a hátsó klímát.
Ami érintő panel volt a könyöklőn hátul. És olyan testvesztem
benne. Viszintesen.
Tehát ahogy hát teljesen hátról tudtuk tűnés, mert feküdtem tulajdonképpen, hogy letettem a könyöklőt a könyöklőre, mindig felnyomtam maxra a klímát, és elkezdett ilyen jeges orkán tombolni bent. Pista meg velem üvöltözött, hogy
azért nem vigyázz,
hogy ezek ekkora fogyatékos, közben egyszerűen csak rossz helyen van az a kapcsoló.
De ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Tényleg azt mondom, hogy ezt így be tudnám minden további nélkül illeszteni az életembe. Voltunk lent bácsin, gyerekekkel, megpakoltuk tetőig, gond nélkül.
Aha. Hát majd 10 év múlva meglátjuk.
Hát 10 év múlva már nem biztos, hogy lesz. De most új autóként 13 millió a fullos.
Aha.
A leg...
És
a,
én azt néztem, a én ugye full. Most a Navitesnek írogattam az adatait,
aha,
amiről nem tudom, hogy akarunk-e beszélni.
Nagyon, persze, ho-ho,
hogy de az Espace-ban alapáron benne van ez az Airlink Navi.
Az Airlink az a saját ilyen adatátviteli rendszer.
Igen, de a navigáció de ez alapáron benne van.
TMC?
Nem, ez a Navi.
Az Airlink egyébként az internet kapcsolat, ami igen, a Renault-nál nagyon ügyesen működik, mert azt hiszem, hogy valami ilyen 3000 forintos előfizetéssel ennél egész nincs, Európában igen,
ennél nincs aktiválva, de ott van. Ott van. És, ja, és van benne egy 30 gigás merev lemez, amire aztán lehúzhatsz magadnak különböző androidos vagy saját Airlink applikációkat.
Mondjuk igen, ez az egyetlen baj, hogy csak a saját applikáció, de egyébként ez jól működik, és tud csinálni ezt a Wi-Fi hotspotot, és tudsz vele netezni Európában ezzel az Airlink-kel. Tehát megvan
sőt,
az egész.
Ami a legjobb, hogy a központi rendszer az lejátsza a gond nélkül az MKV fájlokat surroundba, úgyhogy Top Gear-t nézhetek benne, mikor parkolok éppen.
Hey.
Volt ilyen. Tök jó, nagyon jó. Figyelj, ez nagyon jó autó, én azt mondom, ezt nagyon jó megcsinálták. 13 misi a létező legfullosabbat megkapod, ami amúgy nem sok pénz.
Ami amúgy kurva sok pénz.
Igen, de
a mai mezőnyben már nem is annyi tűnik, igen, annyira drágának összehasonlítva.
Mennyi adnak egy olyan, teszem azt egy, jó, most nem mondom direkt a Tiguan, nézzünk egy Zafirát, amiben masszázsülés van, amiben minden benne van, az illatos tököm tudja betétől.
Azért ez elvileg egy számmal nagyobb, tehát.
Ráadásul ez egy számmal nagyobb, mondjuk gyakorlatilag a harmadik sorban úgyse férsz el, de nagyon, én megvettem. Uh-huh. De ezt majd leírom a tesztbe. Vannak azért bajai, de semmi. Én sokkal rosszabbra számítottam. És akkor a Navi teszt. Ugye a tegnapi napunk, ami KED volt, azzal telt, Bandi kitalálta, nagyon bölcsen, okosan, mert Bandi a bölcs és okos, hogy ugyan hasonlítsuk már össze egy top csúcs kategóriás gyári Navit, amit egy Audi A6-osba épített
rendszerképvisel. Valami 870 ezerbe kerül.
Akkor az még nem is volt drága. Nem, már igazából másfélre számítottam volna. Egy Mio kézi Navival, amit kaptunk szponzortól, az Espace beépített iGo-jával, közben megnéztem, hogy mik a map verzió számok, és aránleg friss. Plusz volt még a te vézed, vagy vazéd, ahogy Magyarországon.
Véz. Rendeltes angol szóvic, igen.
Igen. Meg Negleo, aki ugye egy ex-kiszolgált postás, és nála jobban nagyon kevesen ismerik a várost. Negleo egy papírtérképpel azért sok mindenhova eltalál, igen, meg annélkül is.
Igen, egyébként indulásnál volt nagyon látványos, hogy a papírtérképpel Negleo megnézte az első címet, és nem kezdett el pötyögni, meg ilyesmi, hanem egyesbe rakta az autót, és elindult. Igazából egy ilyen néhány perces előnyre szert tud tenni valaki, aki egyszerűen ismeri a várost, ahhoz képest, hogy te elkezdett bepötyögni, hogy
igen,
Budapest
meg
első nézel, kerület.
Igen, igen. Na és akkor az volt a lényeg, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz az útvonal, ez Bandi nem árult el senkinek. Azt hiszem 5 pontot adtál meg, vagy 4-et, ahova el kell menni. És hát nagyon érdekes eredménnyel.
Majdnem fél óra különbség volt a részidőnél, a
záró
Brekinél, ahol fél időt tartott.
Le akarjuk lőni a point, vagy addigra már megjelenik ez a cikk holnapra? Nem?
Nem jelenik meg holnapra ez a cikk. Mondjuk azt, hogy érdekes eredmények születtek. Ne lőjük le, hogy mi... De nyugodtan megdicsérheted a Renault szerintem.
Nem, hát nem akarom megdicsérni, mert azért, ha ráhallgatok, akkor azért begyűjtök annyi bírságot, közigbírságot, hogy két felé áll a fülem, míg azt kifizetjük. De egyik módszer sem volt hibátlan, sőt, igazából oké, a Negleo-i hibátlan volt, mert ő maga a feje után ment, de ő
igazából jól ment, igen.
De ő arra a későért viszont oda, ahova gondoltuk.
Igen, mert beállt egy olyan dugóba, ami kicsit nagyobb volt, mint amire számított.
De igen, amit a Renault elkerült, mondjuk mindenki, senki más nem.
A Véz is elkerült.
A Véz is elkerült, de csak kicsit nagyobbat
kicsit, került. Igen, kicsit nagyobbat került.
De egy a lényeg, hogy nagyon-nagyon nem szabad erre hallgatni, és nekem mindig azok a fiatalok jutnak eszembe, akik ott felhajtottak a hídra szembe, és hajtolg, az is a Navi hibája volt, tudod? Igen.
Tudom.
Meg nem a Rákóczi híd.
Lágymányos híd, most Rákóczinak hívnak, és azóta most az úgy néz ki, én arra járok haza, úgyhogy szoktam látni, hogy nagy sárga fényvízszeverős táblák vannak. Piros mancs van rajta, és annak a közepén az állj, vagy stop,
igen,
vagy nem
igen,
tudom valami.
Ezt az osztrákot tudom.
És én már észre, igen.
De hát tökmire egy kitől másolták, nem működik.
De én észrevettem már, hogy vittem vissza az XC90-es Volvo-t, a Váci úton van a Volvo, és egy fehér X-es BMW, mi más, megállt az út közben, elkezdett bárra indexelni még a Volvo előtt, holott a Volvo után be lehet kanyarodni bárra, mert arra vitte a Navi. Nem zavarta, hogy mögötte állnak az autók, hogy a kötelező haladási iránytábla előre van, ő kitartóan arra indexel, mert a Navi arra vitte, mert nyilván az a legrövidebb út a Szúnyog-szigetre, nem még egy elárrébb lemenni, és rengeteg ilyen van, aki vakon megbízik a Navi-ban, és ezt írtam is az iGo kapcsán, hogy tök jó oda navigál a célig, nagyon magabiztosan, tök jó mondja időbe az infókat, ami amúgy nem annyira törvényszerű ezeknél a navigációknál, mert majd kiderül, de ott van bajba. És ha te vakon megbízol benne, pedig elokézod az elején, hogy a navigáció nem írhatja fölül a kresszabályait, meg a figyelembetartás, meg izé, úgy bekanyarodsz, mint a szar, és azonnal begyűjtötted a lóvét.
Jó, de egyébként ez egy buta módszer, ez a felelősség áthárítás.
Hát persze. Mert
mutass nekem egy olyan embert, aki ezt elolvassa. Az okézás előtt.
Hát meg egyszer elolvasod, de különben van más választásod. Na jó, nem, én nem akarom ezt a felelősséget.
Ez pont olyan, mint amikor az ember szoftvert telepít, és a...
Ja, és itt nincsen másik gomb, nincsen cancel gomb, itt van egy elfogadom gomb, amit meg kell nyomni.
Hát, ha nem nyomod meg, akkor nem fogadtad el, mondjuk például, de akkor nem is navigálsz.
Hát ez az.
Tehát igazából ez baromság, mert hiába fogadod el, a fejedbe kéne lennie, hogy igazából... a gép hülyébb, mint én vagyok.
Igazából az a szörnyű, hogy ezek mennyire szarok tudnak lenni.
Igen, most túl sokat el fogunk spoilerezni, de...
Nem, de 2015-ben tényleg milyen vackokat képesek belerakni? Mert oké, hogy ez most egy olyan teszt volt, ami egy kicsit elferdített dolog, mert nem arra való egy autóba beépített navigáció, hogy elkerüljed vele a dugót Budapesten.
Igen, de az borzasztó, hogy 2015-ben...
És egyébként tök jó címre tud vinni.
Mikor a telefonjainkon keresztül gigabajtokat fogadunk pillanatok alatt, nincs megoldva az, hogy egy navigációs rendszert update-eljünk elektronikus úton műholdása,
mert, nézd, vagy fizetni bárhogy. Kell érte.
Egyébként hogy a TNC szarul működik, az
hát
egy dolog.
Az egy szar. De az Airlink egyébként, a Renault, az tudna online adott kapcsolatot
létesíteni. Lotti be is lehet állítani, hogy frissítse magát. Úgyhogy azt a 3000 forintot az mindenképpen megéri.
Igen.
Hát így telt a tegnapi napunk.
Én nem szoktam magam felbosszantani, főleg nem más közlekedés részvevőkön, de az, ami feltűnő, hogy az emberek miért telefonálnak olyan autóban, amiben van kihangosító.
Mert nem tudja összelőni a telefonját.
De ne viccelje már.
Mert nem olvassa el.
Egyetlen egyszer kell megcsinálni.
De akkor két is, perc. Mert lusta. Mert attól fél, hogy valaki meghallja azt, amit ő beszél. Holott hát egy
mindenki
gombbal...
egyedül ül a SUV-ban, tehát az elég lenne egy ülés a SUV-ba. Mindnek a többi, mindig egyedül ülnek.
Én szoktam magammal vinni a vezetékes headsetemet. Az a legjobb. Megnyomom a gombot, felvettem a telefont, beszélek, hát nem hallja más.
Nekem meg van ez a, nem tudom, 12 ezer forintos volt, hogy mennyi.
Jó, de...
egyszer csináltunk egy ilyen tesztet, és igen. Akkor ami így viszonylag jól jött ki, azt így elmentem és megvettem a boltba.
De azok
és az azóta szoktam. Használom, igen, ami gyakorlatilag annyi, hogy be sincs építve, hogy csak föltűzöd a napellenzőre.
Nem, a punktot vetted meg végül?
Nem, ami valami más, nem tudom. Perotot,
vagy valamelyik?
Valami, a nevét se tudom már, ilyen kínai dzsunkahegesztet izé.
Lazán kapcsolódik a témához, de pont ez az ilyen headset meg stb. Kapcsán, hogy Franciaországban betiltották a motorosoknak és a biciklistáknak, azt, hogy a fülbedugós vagy felhallgatóval...
És te ez mit mondasz, mint felhallgatós motoros?
Ott úgy van, hogy a sisakba épített interkom az szabályos. Azért, aha. Mert ez nem azt mondja, hogy ne jusson hang a füledbe, hanem azt, hogy a bedugott füllel ne füldugóként süketen menjél.
Mondjuk ez egy érdekes dolog. És, én alapvetően ellenzem azt, hogy tehát a biciklin főleg, de motoron ugye létezik ez a motoros füldugó, ami azért van, hogy ne szenvedje halláskárosodást.
Igen, de a motoros füldugó az úgy van elvileg megcsinálva, hogy a szélzaj szűri, nem a közlekedési zajokat.
Hát elvileg.
Figyelj, például akkor én tehát nekem van a sokomban...
Fú, ez nagyon messzire vezet.
Ilyen kínai...
Hogyha bedugod, és amiatt karambolozol, kibizonyítja be, hogy mert ez a frekvenciát tartom, hogy meg volt.
Nem, ott annyi, hogy tilos a fülhallgatót viselni a füldugóra, nem volt erre dolog. A fülhallgatót tiltották meg, pont. Ja, és arra hivatkozva, hogy a balesetek 10%-a az a mobiltelefonnal összefüggésbe hozható valami, de ez nem a motoros balesetek, hanem úgy általában a balesetek. De ez egyébként abszolút egyet tudok érteni, úgyhogy egyébként én zenét hallgatok folyamatosan motorozás közben, és hogyha túrázom, akkor meg a motoros füldugóval együtt hallgatok zenét, és úgy mit tudom én 180-ig tök simán tudok zenét hallgatni.
Meg 130-ig akartad mondani.
Nem, hát Hungaroringen, amikor
túrázom.
Nem, nem, most, az autóbánokról beszélt Németország.
Nem, amit a Bandi mondott, ez nagyon érdekes, és én tényleg azt hiszem, hogy tényleg ennyire tufák. Tényleg ennyire tufa, nagyon sok tulajdonos, tisztelet a kivételnek, mert vannak olyan rendszerek, amik nagyon meg tudnak szopatni. Amikor már 12-szer fogadod el a telefonkönyvhöz hozzáférést, az már felbassza halottat is.
Igen, de még
de vannak jó rendszerek is.
És még egy hangvezérléses alfában is 10 perc alatt összehangolod a telefonot, és ezt egyszer kell megcsinálni. Egyszer. Tehát, hogyha saját alatt...
Csak tudod, mindenki, Bluetooth-ot bekapcsolom, akkor gyorsabban lemerül.
Én találkoztam olyan rendszerrel is, ez ugyan nem ma volt, hanem néhány évvel ezelőtt még egy előző generációs Mazda 3-as volt nálam, ami egyébként is elég érdekesen működött, ahol csak hangvezérléssel tudtad összepárosítani és hagyta, hogy végigcsináld menet közben, majd a legvégén közölt adja, a menet közben nem lehet.
De volt olyan, hogy a Ford csak a Nokia-t ismerte fel, de ez most már múlté. Most már ez mindegyik autóban aránylag jól működik.
Igen,
és tényleg egyszer kell megcsinálni.
Igen, és nem lehet nem észrevenni, hogy azért a Q7-es, X5-ös és MLMRC-s populáció az rendkívül sokat telefonál az autóban.
Hát aki félre villent fejjel megy, de majd az új radar jó kiszűri őket.
De van olyan telefon, ami nincs egy olyan gomb, amit megnyomsz, és akkor kihangosítja magát, és akkor leteszed magad menni az ülésre, és üvöltözöl a kocsiban.
Én a combomon szoktam tartani, és akkor nagyon óvatosan ezek lenne csúszson, de tényleg. Hát nem tudom, ez...
Mondjuk egyébként, hogyha azt nézem, hogy mennyire zavarja az embert a vezetésben a telefonálás, én sose csináltam ilyet, de láttam már, hogy valaki más, igen. Akkor azt mondanám, hogy automata váltós autóban szinte egyáltalán nem. És ezek mind automaták. Tehát igazából...
Azt nem ismer azt a jelenséget, amikor bénázik valaki, látványosan kacsázik a sávban, fogalmatlanul azt se tudja, hogy hol
igen,
van.
Igen, közben váltani kéne, meg a telefont látod, tartja.
Igen, és telefonált, igen. Sajnos láttam ilyet, és az motorról nagyon ijesztő egyébként.
Nem maga a telefonálás a zavaró, hanem a készülékre vigyázáshoz zavarba, hogy ja, lenne csúszana
a
vállaló.
A kettő együtt.
De nem,
ezt mondom, hogy már egy automata váltó segít annyit, hogy nem kell váltani. Tehát igazából akkor probléma, hogyha rendes váltós autót vezetsz.
Akkor meg vegyél egy rohadt kihangosítót.
Van három pedálod, egy váltókorod, meg egy kormányod. Mert ha két pedál van és egy kormány, ott ez nem annyira érdekes. De tényleg.
Nem, maga a telefonálás szerintem az akkor is tökre elveszi a figyelmet, hogyha a kocsi magát vezeti.
Igazából a beszélgetés is.
Szerintem telefonálom, ugyanaz, hogy beszélgetsz
magamon veszem észre, hogy vezetek, fölveszem a telefont motoron, és azon veszem vissza magam, hogy már csak a gáz tudom a másik kezemben, meg hadonászok magam előtt.
Jó, mert motoron, oké, de autóban
de ez kocsiban nyilván... biztos ugyanezt csinálom.
Nem így van.
Nem igazából az van, hogy az ember úgy is beszélget, ha valakivel van, amit nem lehet megtiltani, meg egy csomó minden más csinál a fülével, meg a szájával, amit nem lehet megtiltani.
Néha úgy ismeri az út törvénykönyvét.
Fülével, a kezével és a szájával.
Viszont vezetni a kezeddel fogsz meg a szemeddel, és igazából aki rutinos sofőr, ezeket össze tudja egyeztetni szerintem.
Ó, hát már tudnék legendákat mesélni, amikor nekem kis polszkin volt, és úgy ültem benne, hogy a térdem között fogtam a kormányt, mert mind majom a hegedűn, vagy a biciklin, tudod? Úgy ültem benne, és akkor volt két szabad kezem. Volt előtted 300 kilométernyi stráda egy kis polszkiba, igazából olyan sokszor nem kell belenyúlni a kormányba, mert nem mész ki előzni.
És ilyen újságot olvasol, vagy mi?
Ez már és régen volt, most már volt. Akkor megmondom neked őszintén, az egyik kezemben volt egy kefir, a másikban meg egy szendvics.
Rázogattad a kefir.
A másikban meg egy szendvics. Mivel, hogy én soha nem előztem, ezért mindenki engem előzött.
Hogy ők fiúöltözök.
90-et tudott menni a kis polszki. Beton biztosan fogtam a térdem között a kis polszki kormány. Feleségem mellettem, ő szintén unatkozott, vagy, mert aludni nem lehetett a kis polszkiba. Olyan Isten nincs. És akkor mentünk így, és semmi. Érted, semmi. Most bele kell nyúlni a kormány, akkor szempillámmal megfogom, mert olyan kicsi volt az autó.
Jó, egyébként ez tény, hogy az autópályás közlekedés igénye legkevesebb odafigyelést általában, de városban...
Ez az iszonyatos nagy tévedés, mert hogyha autópályás közlekedés közben azt gondolod, hogy neked nem kell odafigyelni, nem akkor biztos, hogy
akkor eléd ugrik egy
valami fog történni.
Persze, hogy autópályán ugyanúgy oda kell figyelni, de a városi közlekedés egy sokkal komplexebb dolog.
Nem, az a baj, hogy látod, én nagyon sokszor figyelem meg, mert én igazából aki rutinos, annak már megálltunk mennek az autókezelésvel kapcsolatos dolgok, és inkább a többiekre figyelsz, és látom, hogy 100-ból 70 embernek szarú van beállítva a tükre, látom, hogy nem néz a tükörbe, azt se tudja, hogy ott vagyok, és most tényleg no offense, de jellemzően a hétvégi idősebb kocasofőrökkel van ez, hogy látod rajta, hogy jön a néni, mint Darth Vader bazd meg a hajóhídon, se jobbra, se balra, azt se tudja, hogy ott vagy, és eléd fog jönni, mert nem nézi a tükröt, ami a, mert hiába is néz bele, mert az eget látom a tükrébe. Hogy nem tudja be se állítani magának, rengeteg ember, és nem néz szét, hát nem figyel.
Tudom felidegesíteni magam rajta szerencsére.
Hát amikor a négyszer-ötször áthúzzák a kormányt ezek, úgy hop-hop-hop, úgyhogy a két gyereked ott ül hátul, akkor az én fel tudom magam hát,
húzni. Tudtam, hogy elő fog jönni a gyerek.
Hát hétvégén jellemzően családdal közlekedek, akkor nagyon-nagyon vigyázok.
És hát olyankor a gyerekek tanulnak egy-két új kifejezést.
Nem, egyébként nagyon érdekes, mert én azt figyeltem meg magamon, meg általában, hogy nézem a forgalmat, és látom 500 méterről, ha valaki fogalmatlan. Látszik az autó mozgásán, valami nem jó, és van, hogy öreg néni, van, hogy telefonáló, és van, hogy egyszer csak tényleg hülye, de ez, az látszik egyébként, ha valaki így odafigyel.
Így messzirő, távolságtartóan közelítik meg a többiek is, és akkor meg egy ilyen légüres teret hoz létre maga körül, hogy bármikor egy ilyen...
Fej... Meg kell előzni.
Vagy nem.
Igen. De akkor van baj, ha ők gondolják úgy, hogy meg kell őket. Mindegy. Mindegy. Szóval vigyázzunk, mert most egyre több ilyen lesz, meg sok lesz a motoros. Bár nagyon sokat javult most már az utóbbi időben, a motorosokra sokkal jobban odafigyelnek Budapesten. Nem
igen, most a bicikliseket utálják az autók.
Tényleg?
Persze.
Nem vettem észre. Nem. Utálják?
Hát, miért biciklizál?
Hát majd fogok. De nem.
Akkor azért nem vettem észre, mert nem biciklizál.
Én azt látom, hogyha jön egy motoros, akkor aha, a sorok között csukódnak be a tükrök, mindenki húzódik szét, tök normális.
Igen. A többség. Egyébként tényleg, én most motorral járó zemmel, valóban megvehetősen jól alakul a történet.
Csodás.
Én is azt mondom, hogy nagyon jó a közlekedési kultúra.
Az alsó rakparton járok,
valahogy,
olyan simán
valahogy fölfogták az emberek, hogy ha egy motoros elmegy mellette, akkor az már nem fog találkozni, az nem probléma. Tehát inkább segít neki, mert miért ne?
A biciklistával
az a probléma sokszor, hogy ötször éred utol ugyanazon az útszakaszon. Mert a lámpánál elmegy mellette, de tehát az sokkal jobban föl tudja idegesíteni a user.
Amikor lendületből megy át a piroson melletted, ma bocs, a gyökérbiciklis, akkor utána tudnék menni, hogy a kurványád állja már meg a piros neked is ér, mert oldalról, ha
előtte... Bennem is van ilyen érzelem.
Akkor ott fogok állni, mint tanú, órákig, mert te hülye voltál. Szóval ez nagyon
utálom. Bennem is van ilyen érzelem, és már meg is kaptam, azt hiszem, ilyen blogpost kommentbe.
Nekem nem a normális biciklis.
Hogy de hát ő tudja, hogy átmehet, hiszen körülnézett, de hát rá nem vonatkozik a szabály, és tudod, és akkor mindig az, hogy igen, mert én egy ilyen begyepesödött köcsök vagyok, aki azt gondolja, hogy csak szabályosan lehet csinálni a dolgokat, nem, azért vannak a szabályok keresztbe, hogy mindenki megmaradjon.
Ezt kéne megérteni, lehet, hogy te körülnéztél, de lehet, hogy az nem nézett körül, aki oldalról 270-nel jön a 600-as GSX-rel, baszod. Az nem nézlem, biztos, hogy az körülnézett, azt már úgy teli bever, akkor én fogok ott rohadni egy fél napig, mert látom, ahogy szétszakad a puha tested. Szóval nekem nem a normális biciklisekkel van bajom.
Nem, hanem sajnos ez létező dolog, ez az áthajtunk a pirosan, áthajtunk mindenen, és azt is értem, hogy ő oda akar érni, és ő így próbál időt csippenteni magának, ez meg nagyon, nem tudom mi, de szerintem nagyon veszélyes.
Hát nagyon furcsa kérdés, mert egyébként én mostanában kevesebben, de régebben sokat bicikliztem, és vannak olyan kereszteződések, ahol nagyon nehéz megállni biciklivel a pirosnál, mert tudod, hogy mi fog történni. Tehát tudod, hogy mikor ki merről jöhet, és egyébként is belát sokkal jobban egy kereszteződésbe biciklivel, de ez egy annyira nehezen definiálható dolog, hogy most akkor...
Hát kettő darab kar van a kormány két végén, és mind a kettőt meghúzod, akkor megállsz. Hát ennyire egyszerű.
De mi az a helyzet azzal, amikor van bicikliút, és nem azon megy a biciklista?
Hát, az egy nagyon nehéz kérdés.
Sokkal gondolkozom, hogy...
Ez így rendre előfordul az Árpád hídnál.
Pont ez, de hát azt meg van úgy, hogy mi ennek az ülői úton, ahol szerintem borzasztó érzés biciklizni. Hogyha lejjebb mennek egy mellékutcával, ott már tök jó. Nem akadályoznak senkit, nekik is jobb, hogy ilyeneket nem értek, ezekre mondjuk nem tudok haragudni, mert egyrészt nem biciklizek, másrészt meg kikerülöm, aztán megyek tovább, de hogyha mondjuk egy furgonba ülnék egész nap, Ez nap végre lehet, hogy lenne benne egy kis gyűlölet.
Az a furcsa, hogy ugye vannak a futárok, akik arra hivatkoznak, hogy nekik az idő pénz, és nekik minél gyorsabban el kell jutni az egyik címről a másikra, és nekik a megélhetésük múlik azon, hogy mennyi prémiumot kapnak, meg stb. De vannak azok, és egyébként a futárok...
Várjál, a futárok azért kőprofik.
Bizony. A futárok kőprofik. De a futárstílusban, akik mások bicikliznek, azt én egyszerűen azt nem tudom megérteni, hogyha biciklire ülsz, akkor miért annyira kibaszott fontos az az egy perc, amit meg tudsz spórolni egy olyanon, hogy akkor most elmegyek egy bicikli útra, vagy egy kicsit, és nem azért, mert az autósokat zavarja, hanem tényleg szörnyű az ülői úton biciklizni.
Ja, a konkrét példa, hogy nem maradva.
Nekem az rejtély, hogy...
De most megint magukra húztuk a biciklis haragot.
De nem, Isten meg a meccset, mindjárt
azt kéne látni, hogy ezek csak a problémák, amiket felvetünk. Én nem utálom a biciklistákat, általában az szokott lenni,
semmi, hát most veszünk bringát, nekünk is, mink is a család.
Nekem is van saját biciklim, meg mit tudom én.
Örülök már neki, kicsit mozgunk. Csak ne üttessük már magunkat azért, mert kőfejűek vagyunk.
Tehát mi látjuk a problémát mondjuk egy autóban, egy motorkerékpárról, egy másik bicikliről, nem tudom. Csak fel akarjuk rá hívni a figyelmet, ennyi a lényeg.
Igen, mert amit mondott Bandi is, a futárt azt én csodálom, öregem, azok úgy mennek át a forgalmon, mint Libán a fos. Azt mondom, hogy az kőprofi. Úgy elmegy, nem zavar. Úgy elmegy melletted két, hogy észre se veszed. Az látszik, hogy ez a munkája, no, de nem mindenki igen. Futár.
Igen.
Akkor jön ott a kislánya, nagy lobogó szoknyájába, teker ott a kis gepidámba, meg aztán elét kolbászol, mert fogalma sincs arról, hogy hol van, meg milyen váltó van, meg az veszélyes. Ott a bicikli út, akkor menjen
be. Igen, meg akkor elbambulsz. Törvényszerűen. Tehát a kislány a gepidán az mindig érdekes.
Én annyira szeretek bicikli úton tekerni egyébként, mert ott tök nyugi van.
Nyugi van.
Tehát az a jó, hogy ott én tökre élvezem
a feltéve, ha nem, aztán jön a következő, ha nem kolbászol el rajta a gyalogos.
Ha vagy nem parkolsz rá az X-et
látod előre. De annyira kikapcsolódás, hogy én mindig azt választom, hogyha 5 perccel tovább tart az út, de
kerékpár. Nem, a bicikli út az hibátlan.
Így van.
Hibátlan dolog. Így
van. És nagyon sok helyen van most már.
Hál' Istennek. És nem is tudom, hogy kinek köszönhetően lett most kicsit komolyabban véve ez a bicikli út fejlesztés. Nyilván rengeteg EU-spét lesz szétsibolni
rajta. Nem tudom, de jó munkát végeztek azért.
De jó.
Egyébként jó, van még időnk, Pista?
Rengeteg időnk van.
Jó, akkor idehoznék valamit, ami tényleg teljesen lokális probléma, de valami félelmetes tapasztalat. Most ugye itt a fonódó csodának a kivitelezése miatt a fő utca és a Margit híd közötti részen.
Hát ott folyik a dalkos lukkolás egész nap.
Ott nincsen nincsen kerékpárút sem, pedig ott volt egyébként a Dunaparton kerékpárút, ami nem volt jó, de legalább volt.
Most le vannak terelve azért szükség
a biciklisek? Most a biciklisek is oda vannak terelve, és a következő nagyon veszélyes parajelenségre lettem figyelmes, a biciklista ugye az út szélén közlekedik. Mert ott kell neki, jó is, hogy ott közlekedik. Az autós a sávjába, a motoros meg a két sáv között. Nagyjából.
Igen.
És amikor jön a biciklista, az autós elkerüli a biciklistát, bejön középre, és elüti a motorost adott esetben. Tehát most ott egy olyan rettenetes szituáció alakult ki, hogy ez a három dolog, ha összejön véletlenül, akkor ott akár emberhalál is lehet. Jó, tényleg kettővel megy minden.
Megoldásra. A motoros takarodjon vissza a kocsi mögé, basszus, hát egyébként középen menjen.
Itt az a probléma, aki ugye a többség, aki nem ismeri ezt a helyet, hogy itt ez két nagyon szűk sáv, tehát ez két és fél méter a sáv körülbelül. És egyszerűen nem fér el a három jár, vagy sőt, igazából a motoros se fér el középen. Én mentem arra egyszer-kétszer motorral, de csak akkor férsz el középen, ha mind a két, tehát a szembejövő is félrehúzódott, aki egyébként kanyarból jön ki, meg a te oldalon.
És még akkor nem ment ott a busz.
És akkor nem ment ott a busz. De
ami egyébként megy arra.
Igen, elég sűrűn. És én azon a 200 méteren beállok az autók közé motorral.
Ezt kell tenni.
Igen, ennyi.
Nem, igazából el kell kerülni azt a környéket bármivel, mert az autóval is, meg a motorral is, meg a kerékpárral is nagyon lassan lehet haladni.
Alapvetően. Tényleg, igazából engem érdekelne most, tök jó, hogy felhoztad ezt, hogy Budapesten aránylag fejlett a Bring Out hálózat, meg lehet, hogy most ez ilyen búzisnak tűnik, hogy a biciklikről beszélünk, de ez most egy aktuális téma. Hogy mi a helyzet a vidéki városokkal? Hogy írjanak már a hallgatók, hogy ott amúgy, aki bringázik, ott lehet? Vagy van? Vagy most Győrbe,
Kecskeméten? Én Szegeden láttam először ezt a piros felfestést egyébként, ami Budapesten olyan 5-10 évvel később jelent meg, úgyhogy vannak ilyen nagyon
jó. Jut eszembe.
Egyébként szerintem ott sokkal, sokkal inkább része a közlekedésnek, sokkal régebb óta és sokkal szervesebben a kerékpár, mert igen. Mert a környékbeli településekről sokan járnak.
Hát meg a kocsmáig is a gyalog megyük, nem? Valami támaszkodni kell, amelyik
haza. Szeged az sík vidék. Ott a legjobb biciklizni.
Amúgy jut eszembe, hogy Le Mans, ami amúgy egy poros koszfészeket, nem egy nagyet vasz az a város önmagában, viszont a környékén olyan szinten ki van építve a bringa út, hogy amikor a Dáviddal éjszaka hajnalba érően biciklisztünk vissza, végig, jó, kivéve, amikor föltévedtük az autópályára.
Ezt azért meg akartam kérdezni, honnan jött az az ötlet, hogy ti biciklire ültök, és azzal mentek körbe?
Mert ez... Mert,
Jézus Mária!
Mert az
én
volt a
olvastam, és téptem a hajamat.
A létező leggyorsabb megoldásnak tűnt az adott pillanatban, úgyhogy nincs robogód. Hát akkor egy rásegítős bringa azért oké. Okay.
De hát itt ilyen... De te voltál már Lőmanban, tudod, hogy nem úgy van, hogy ami a pályán 5 kilométer, mert azért 5 kilométert ki kellene menni, az körülbelül 15 kilométer alatt tudod megkerülni, mert mindent meg kell kerülni, és ilyen kis zárgebb azt a utakon.
Tudtuk, hogy hátra nem tudsz bemenni már. De viszont ahová másfél óra alatt gyalogoltunk ki, oda ezzel a rásegítős bringával kimentünk 20 perc alatt.
De megy a busz?
Nem ment. Nem volt shuttle. Nem volt.
De hát a nézőknek van mindig.
Hát arra a nézőbusz, hát nem fértél fel, mert egy busz
járt. Hát én arra álltam sorba a 2 órát.
2 órát.
És a negyedikre na, fértem
de fel. De mi igazából 2 óra alatt kibicikliztünk oda, ahol akartunk. De...
az autópályára.
De azt már visszafelé volt tök véletlenül, de ott jó volt, mi voltunk a tufák. De igazából olyan szinten ki van építve ott a bicikliút hálózat, hogy ha más nincs, akkor fel van festve egy piros sáv, az amúgy kurva széles út szélére, vagy ráviszik a járdára, a gyalogos járdára, és végig tök jó bringa úton tudtunk jönni. És az erősen vidék azért Le Mans ott. Hogy itthon Magyarországon vajon ki van ezt találva, meg jó ez? Mert ugye most, ahogy a Karlovic Kristóf elérte ott a 10-es úton, hogy kicsit rendbe rakják a táblákat, mert mindez van ilyen máshol is? Vagy tudtok bringázni ti vidéken? Vagy mi a helyzet veletek? Erre kíváncsi vagyok. Nyíregyháza, Debrecen, ugye ott most vannak a pénzek, meg van fejlesztés, meg ilyesmi, az érdekelne. Nem beszélve arról, hogy 16:30 van, kicsit már ráhúztunk, meg vissza is kéne menni dolgozni, úgyhogy lehet, hogy hogyha valaki bemaradt még valami, az jöjjön elő. Ezerrel készülünk a robogóversenyre, a fiúk elmennek holnap talán átvenni, illetve kiválasztani. Nagyon fontos.
Bizony.
Tárcsafék két item.
Rezó.
Hát rezót majd lehet, hogy újítunk rá.
A széles kerék.
Valami használt rezót. A robogót, és akkor már csinálunk egy ilyen jó kis tesztnapot magunknak itt valahol. Nem?
Na szép.
Rendezvények lesznek most, ezen kívül.
Hát ez elég.
Hát elég szopó, igen. Parkoló parádé az meg lesz majd, meg csinálunk megint egy drift napot itt Visontán, Szása bácsina. Úgyhogy ennyi. Aszur?
Még bemondanak még valamit, ami eszembe jutott.
Ja, a Suzuki.
Hogy osztam a Suzuki bácsi, aki a Suzuki igazgatója talán 76 óta, ami 38 év, ha jól számol, 39.
Igen,
valami 39. Ez most bejelentette, hogy a fiát fogja megtenni maga helyett elnöknek, és lassan nyugálmányba vonul. Egy ilyen tiszteletteljes fél perc csönd, hogy valami, nem tudom.
86 évesen vezette. Hát de japánoknál ez oké, okay, nem?
Nem tudom, igazából nagyon megdöbbentő, tehát ezért egy ilyen sztal emlékdíj, hogy valami, tehát hogy valaki 86 éves korában, vagy 85 éves korában még legyen annyira tiszta, hogy el tud irányítgatni egy céget, és hát így azt mondja, hogy hát már kicsit öreg vagyok most már, azért
átadnám, de... egészséges életmód, meg ilyesmi. Figyelj, nem vitte csődbe a céget, valószínűleg jól csináltam, amit csináltam. Azért 76 óta...
Mondjuk az európai kínálat után elnézve, támadnak az embernek hát kétségeid.
Nézd a motorbicikliket, azért 76 óta...
De ezt olyan szépen csinálta egyébként a kisereg. Én egyszer találkoztam vele... az esztergomi gyárban volt egy gyárindítás.
És akkor mondta, hogy nem volt szép azért, hogy az faceliftnek is volt.
Elment mellettünk, mi keresgéltük az utat, mert akkor jártunk először arrafele, és elment mellettünk a konvoj, ami a következőképpen nézett ki. Volt két darab Swift elől meg hátul, és középen pedig egy Liana, ami az akkori csúcsmodell volt. Liana Sedan, és abba ült a Suzuki bácsi, tehát nem, az ember az nem olyan, hogy bérel magának Mercedes, nem ő a saját termékével járt.
De amúgy ez
tisztességes.
Igen. Meg mehetett volna egy GSX-szerrel is.
Egy kilúrgatszerrel.
Na jó, hát ennyi volt a mai égéstér. Jövő héten már remélhetőleg itt lesz Robert is, aztán már szórakoztat minket fantasztikus sörfőző kalandjaival. Viszlát!